Némi szünet után újra itt vagyunk a Lélektér Vigvandával című magazin műsorban. Marcika történetéről beszélgettünk az elmúlt jó néhány percben, és arról, hogy igazából a segíteni akarás az nem ismer határokat, mert lehet szó emberi kitartásról, meg hajtóerőről, hogyha kitűzünk egy célt magunk elé, és van miért küzdeni, akkor tudunk segíteni másoknak is. Azt jutott eszembe, hogy az előbb ugye az Adrián nem említette, hogy igazából oda kell figyelni a kisfiúnak az étkezésére, és egy finom csokoládét, vagy egy jó sütit elvenni egy kisgyerektől, még egy felnőttől is nehéz, ahogy ez nagyon, nagyon nehéz lehet megértetni valakivel, hogy amúgy ez az ő érdeke, és az is eszembe jutott, hogy vajon ő hogyan viseli az elmúlt éveket, mennyire bátor, mennyire erős, sokszor a gyerekek sokkal erősebbek, mint a felnőttek, és hogy mondjuk a nagy testvére hogyan tud így működni, hogy önöknek nagyon sokat mondjuk külföldön kell lenni. Tehát hogyan lehet egy családot így ilyen körülmények között, ilyen nehezített körülmények között egyben tartani, hogy mindig mindenhol jelen tudjanak lenni az ő életében is?
Hát nagyon-nagyon nehéz. Amióta Marcinál kiderült ez a betegség, sajnos ő a központi személyiség a családban. Ez olyan érzés, nagyon érzi, sokszor büntetett azzal Zoe engem, hogy nem szeretsz anya engem, és hogy én nem vagyok jó is, és minden is, és rengeteget beszélgettünk erről, hogy ez nem így van, téged ugyanúgy szeretlek, mert te vagy az én csillagom, meg minden, de igen, tudod jól, hogy Marcinak van ez, és fontos Marcinak az, hogy meggyógyuljon is, és Marcira odafigyelni, és koncentrálni. És Sunyiba a csokoládé például esténként, amikor már Marci nem látja. Sokszor van úgy, hogy mi közösen csokizunk, felbontunk egy tábla csokit, és addig esszük még, azt mondjuk, hogy elég. Vagy például ugye vannak születésnapok Marcinak, Izzóinak is. Olyan tortát készítettünk, ami olyan mindenmentes, hogy szénhidrát csökkentett, cukormentes, és akkor olyan bátrabban, önnyugodtabb szívvel adom Marcinak is azt az egy szeletet, hogy igen, ez az ő szülinapi tortája, ez az övé, és ugyanúgy ehetek, anya, de ehetek belőle? Igen, Marcika, ehetsz belőle, mert ez olyan, de volt olyan is, például, amikor kisebb volt, hogy anya, nekem miért kell kórházba jönnöm? És ez Kölnben volt, amikor sűrűben jártunk. Tudod, Marci, van egy rossz dolog a kis fejecskérben, ami sok butaságot csinál. Ez miatt szoktál néha ok nélkül verekedni Zoéval. Ez a tipikus testvéri balhé fiú-lány között, vagy csúnyát mondani, vagy egy kicsit úgy anyának oda csapni, hogy anya, nem. És ugye ezt ugyan játékosan vezettük Marcit rá, tehát nem azt mondtuk, hogy te egy beteg kisfiú vagy, neked van egy olyan dolog a fejedben, amitől nagyon-nagyon nagy súlyos baj történhet. Úgy neveljük ezt a gyereket, hogy olyan tudatosan, hogy ő betegségmentesen. Neki nincs betegség tudatérzete. Őt egy egészséges gyerekként neveljük. Ő most nagy csoportos az óvodában. Tegnap előtt volt az utolsó szülői értekezett az óviba, és az óvónő a szülői végén odahívott, hogy anya, Marci egy egészséges fiúként járt a vodába.
Tamás, most az jutott eszembe, hogy megvan ez a film, hallottuk az előbb, hogy igazából ez a gyűjtés továbbra is tud folytatódni, csak hogy legfeljebb most nem fizikálisan fog mondjuk a Péter a következő hetekben futni, hanem itt van ez a film, látja valaki, akkor tud csatlakozni, hogyha szeretne segíteni, vagy szeretnél Marcika gyógyítását támogatni. Nekem meg az jutott eszembe, hogy ha ezt ilyen jól lemenedzseltétek, ugye mi ismerjük egymást régóta, és akkor így emiatt tegeződhetünk is. Mi a következő cél? Hányszor fogtok még odaállni ilyen típusú ügyek mellé? Most már van benne rutin, tapasztalat?
Az egyik fő tevékenységünk lesz ezek után a támogatás, és az eszközeinkkel való támogatás, mert úgy gondoljuk, hogy kötelességünk a kezünkben lévő eszközeinket és a tudásunkat, tapasztalatunkat, technológiát, amit használunk erre a jó célra fordítani. Én azért megnyugtatok minden hallgatót, hogy fog még Péter futni. Én már tudom, hogy lesz megint futás, hogy mi meg, hogy azt majd ő kommunikálja időben. Addig is azt gondoljuk, hogy példát tudunk mutatni, vagy több emberhez tudjuk eljuttatni ezen a filmen keresztül is, ami erről a történetről készült, ezt a példát, ezt a küzdelmet megmutatni, és akár erőt is adhat ez talán másoknak, ez az egyik célja. Mert ahogy Adrián fogalmazott, a hit ereje és a szeretet ereje az átjön ezeken a kommunikációs eszközöken, ugye mondjuk így a mi szakmánkból, és ezt tovább is gondoltuk, és fejlesztjük a jövőben, együttműködve alapítványokkal, civil szervezetekkel, vagy van arról beszélgetés, hogy erre, mármint a jótékonyságra építve egy önálló szervezetet létrehozni, és azt tovább fejleszteni, összekapcsolva a média és a marketing erejével.
Mennyire van egyébként támogató kedvünk? Tehát ugye az elmúlt évek arról szóltak, hogy mindig volt valami megoldandó probléma a világban, mindig történtek olyan nehézségek a családok életében is, nem csak a vállalkozások életében, amihez nagyon gyorsan kellett tudni alkalmazkodni. Tehát, hogy kezdődött Covid-dal, aztán folytatódott az energiával, és azt kell mondani, hogy nem a legideálisabb időszak volt az elmúlt években, szerintem a magán életében sem a családoknak, hogy hogyan oldják meg az életüket, hogy egyről a kettőre tudjanak jutni. Mindezek ellenére is sikerült ebből egy jó dolgot kihozni. Akarunk és tudunk segíteni? Mi a tapasztalat?
Mindenféleképpen ez a Marciért való projekt is ezt támasztotta alá. És ugye vannak finomságok, különböző kommunikációs trükkök, amiket be lehet vetni. Csak egy példa. Ugye mondtam azt, hogy 5000 forint volt egy kilométer kezdetben, és le lehet azt fordítani az emberek minapi nyelvére, hogy figyelj, légy szíves, mondj le mostad egyszer két pizzáról, nagyjából ennyi 5000 forint, vagy két mozijegyről. Úgy nem nagy összeg. Megtenyed azért, hogy egy kisgyereknek egy prosperáló jövőt idéz elő ezzel, hogy boldog és egészséges felnőtt legyen? Ugye igen. És olyan narratív, amivel az emberek tudnak azonosulni. És az embereket meg kell szólítani. Kit hogy lehet, rá kell jönni, váltogatni kell a narratívákat a megjelenésekben, hol direktnek kell lenni, hol elvontabbnak kell lenni, hol érzelmesnek kell lenni, hol humorosnak kell lenni. És egy ilyen kommunikációs eszköztár segíthet abban, hogy az embereket megszólítsuk, és adományozásra késztessük.
De az is igaz, hogy az ember bele se gondol, hogy rendelek egy pizzát, és 6000 forint. És lehet, hogy ez a 6000 forint az egy kilométer, vagy valamennyi valakinek az életében egy fontos beavatkozáshoz egy hozzájárulás, és akkor lehet, hogy akkor én most nem pizzát fogok enni, hanem mondjuk csinálok egy meleg szendvicset otthon, és akkor amit megspóroltam pénzt, azt oda tudom adni. De ugye ez jó, hogy le lehet fordítani az emberek nyelvére, hogy 5000 forint, na jó, de az, nézd, az csak ennyi. Tehát, hogy ez jó, hogy valahogy le lehet fordítani a mi nyelvünkre is.
És egyébként a adományok többsége, én is ugye láttam a listát, igen, 5-10 forintos mikroadomány. Van, aki adományozott 100-200 forintokat, de a többségük ebből tevődik össze. Tehát ez a kommunikációs stratégia, hogy akkor az összegeket az embereknek a mindennapi életéhez hozzuk közel, működik.
Jótékonysági futóként mutattam be a Pétert ugye a műsor elején. Mi a legszívhez szólóbb történet a jótékonysági futások történetében, a Péter életében?
Két dolgot emelnék ki. Az egyik egy konkrét esemény. A legszebb befutó az a Marciért való futáson végén történt, amikor a Kékesen találkoztunk a fiúval. Egyébként akkor először láttam mindőt, mind a családját, és amikor a csúcskő előtt pár méterrel a kezét megfogtam, és úgy futottunk fel a Kékes csúcsára, a csúcskőre.
Hárman, igaz? Mert anya fogta a másik oldalról a Marciért.
Igen.
Aztán elengedtem, igen.
Így volt pontosan, és akkor éreztem azt, hogy a mi közös célunk így elképesen is egyesült ezzel a kézfogással, meg az, hogy a legszebb és legfontosabb métereket együtt tettük, mert ugye a 162 kilométer utolsó pár méterre volt az egészre a korona, és azt együtt tettük fel az egésznek a tetejére. A másik egy általánosan megfogalmazás lesz, arra vagyok leginkább büszke, és annak örülök, hogy egykor összefogás teremtődött az én ötletemből, hogy akkor Tomiék mellé álltak, ilyen profi hátteret adtak a marketinghez, meg az egésznek az összefogásához. Közel 1000 adományozóról beszélünk, és még rengetegen, akik ugye ezt például a közösségi média megosztották, tehát ez egy több ezer főt érintő történet, és nagyon örülök annak, hogy az a maga, amit elvetettem, az egy ekkora szép terebélyes fává nőtt.
Amikor az ember azt mondja, hogy eldöntöttem ő lesz az alanyom, akkor ez egy picit olyan távolinak hangzik, ő az alanyom. Amikor megfogom a kezét egy kisfiúnak, és vele együtt teszem meg azokat az utolsó métereket, az annyira ilyen életszerűvé abban a pillanatban válik, hogy ott lelkek futnak együtt.
Így szerintem. Van, pontosan.
Ugyanakkor... Nem alanyfutó, hanem két lélek, akik összekapcsolódnak valahogy.
Igen, ugye ez hivatalos formula volt, ez az alany kifejezés, viszont nem csak a Kékestető, hanem Marcihoz már nekem jóval előtte is a személyes kötődésem megvolt, hiszen anyukájával sokat beszéltem, Marciról láttam fotókat, filmeket, sokat olvastam. Én Marcit már azt követően megszerettem, hogy az első sorokat elolvastam róla.
Mennyire tud az ember ilyenkor sportolóként is működni, tehát hogy nem mindig az érzelem vezérlés is hagyja magát, mert hogy ez egy megindító történet, tehát hogy aki messzebbről is nincs ennyire közel magához a történethez, az is nyilván elérzékenyül, és azt is megérinti. Na most itt azért egy sport teljesítménynek kell lenni, itt menni kell, futni kell, több száz kilométer. Azért ez egy komoly fizikai teljesítmény is. Mennyire kell ilyenkor agyban ott lenni, nem azt mondani, hogy nem, akkor most ez feladat, megyek, futok, és majd amikor megtettem, akkor hagyom ezt így egy kicsit magamban szétáradni, vagy ezen gondolkodni, hogy és a kérdés, hogy az ember ilyenkor mennyire sportoló, és mennyire érzelmes ember. Lehet ezt így egy picit külön választani? Kell?
Külön választani nem is kell. Eleve a futás az egy szentimentális műfaj szerintem a sporton túlmutat, hiszen amikor elmegyek futni például egy erdőbe, vagy pedig egy nagyon szép városba, akkor meg annyi szép látványt terül a szemem elé, a természeti környezet, gyönyörű épületek, akkor ekkor az ember a világzóját kikapcsolja, csak önmagára figyel, dolgokat átértékel magában, egy szentimentális műfaj, ahogy fogalmaztam, viszont emellé is kell egy olyan fajta profizmusra való törekvés, mint a kommunikációra. Tehát egy ilyen futást, ami ugye 162 kilométerből áll, és a vége ráadásul egy masszív szintemelkedéssel teli szakasz volt, hiszen több mint 1000 méter szintemelkedés vált az utolsó tizenvalahány kilométer alatt. Ezt meg kell tervezni, hogy akkor az ember milyen sebességet választ, milyen pulzussal fut, hogyan frissít, mert itt, hogyha egy tényező a sok közül kiesik, vagy rosszul alkalmazom, akkor az egész projekt a fizikai része összeomolhat. Ugyanakkor kell a magabiztosság ebben a történetben, hogy meg fogom csinálni, hiszen ennek úgy vágok mindig neki, hogy ezt meg kell csinálnom, és pont. Sokan mennek úgy neki egy versenynek, hogy mondjuk egy ultrafutásnak, vagy pedig egy Ironmannek, hogy akkor megyek, aztán talán sikerül, talán lesz valahogy. És ugye, hogyha feladják bármilyen ok miatt sérülés, mentális problémák, akkor nem történik semmi baj, kicsikét szomorkodnak, legközel majd sikerül, pont ezen túllépnek. De rajtam ilyenkor egy nagyon komoly felelősség van, hiszen ez nem csak rólam szól, hanem a családról, akit támogattak, illetve arról a közel 1000 adományozóról is, akik ugye erre áldoztak, akik megvásárolták a kilométereimet. Ezért nekem kutya kötelességem ezt teljesíteni. Több ízben elmondtam már, de nem győzöm egyszer hangsúlyozni, hogy egy ilyet csak akkor adhatok fel, ha lábam eltörik. Más opció nincs, én most akkor melegen van, fázom, elfáradtam, meg mentális mélypont, ez mind bullshit. Menni kell, csinálni kell, profin, és akkor, amit megígértem, azt tudom teljesíteni.
Tomi, akartál valamit mondani?
Igen, az érzelmesség és az ember szakember, ugye mi szakemberek vagyunk ebben, ezzel támogatjuk ezt az egész történetet, de többször sírtam a vágásnál. A kollégáim Szabó Zsombor, Muszka Tamás és Hersz Norbi, akik a operatőrök, kameramanok, drónpilóták voltak, a kamera mögött nagyon sokszor elérzékenyültek. Ezt nem tudod úgy megcsinálni, hogy nem teszed bele a lelked.
Adrián, hogy van most?
Érzelmi vasúton utazok. Most már így nem tudom, hanyadik napja. A tegnapi filmbemutató, ma egész nap Peti családjával töltöttünk egy teljes napot, most a beszélgetés. Aj, hullám vasút.
Fáradt?
Igen, érzelmileg. Vagyok fáradt most.
Mi tudja feltölteni? Mi töltötte fel az elmúlt években?
A hit és a szeretet ereje. A pozitivitásom az, hogy hiszek. Hiszek Marciban. Hiszek magamban. Ez.
Kik támogatják még önöket? Kire tudnak támaszkodni? Ki tud segíteni?
Vannak adományozóink. Ők az országból. Az országban élő emberek. Tőlünk a lakhelyünktől 10 kilométerre, de van olyan, aki 500 kilométerre, vannak külföldről is, Németországból, Kölnben élő magyarok csapata. Rengeteget köszönhetünk nekik is, illetve a szüleim. Ők. És ennyi.
Amikor az ember találkozik valami nagyon nehéz dologgal, akkor az első, amit szokott kérdezni, hogy miért pont én? Miért pont mi? Meg volt ez a kérdés
persze.
Önöknél?
Meg, amikor megkaptam a szövettani eredményt.
Amikor a kicsi volt még, a Marci?
Igen, a műtét után megérkezett egy körülbelül 3 hétre a szövettani eredménye, hogy egy 3-as stádiumon rossz indulatú agydaganat, hogy miért kaptuk ezt a keresztet. És azt mondja a nagykönyv, hogy mindig azok kapják a legnagyobb keresztet, akik elviselik. És lehet, mindennek megvan a miértje. Mi ezt kaptuk, nekünk ezzel kell megharcolnunk, és ahogy az előbb is mondtam, én hiszek a Marciban, és Marci én bennem.
Ha már hiszek, a hit mennyire van jelen az életükben?
Én nagyon-nagyon hiszek, nem vagyok templomban járós, de hiszem, nekem a kölni dóm az, ami egy pluszt ad. Ha helyszor kint vagyunk, mi mindig gyújtunk Marcival közösen egy mécsest, és én ott, mi mindig beszélgetünk. Ott.
Én nagyon köszönöm, hogy itt voltak velünk, és egy kicsit beszélgethetünk. Azt gondolom, hogy nagyon példaértékű igazából ez az összefogás is. Biztos sokan vannak, akik azt gondolják, hogy bárcsak nekünk is lenne, aki fut, és aki ezt rögzíti, és aki megmutatja, de talán ez egy jó példa arra, hogy senki nincs egyedül, meg nem is kell, hogy egyedül legyen a problémáival, hanem hogy lehet segíteni, ahogy tud valaki úgy, hogy fut, valaki úgy, hogy megörökíti, és aztán az egy jó példa lehet a mások számára is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és beszélgethettünk. És nagyon jó egészséget kívánunk Marcikának, és hát mindannyióknak igazából, meg hát a futáshoz sok erőt is a Péternek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük az időt és a figyelmet.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. A mai vendégem Szabó Bártos, Adrián Nádudvari, Péter és Cinát Tamás voltak is. Marcika történetéről beszélgettünk. Tartsanak velünk legközelebb is, akkor is lesz Lélektér. Ha lemaradtak volna a mai beszélgetésről, akkor visszahallgathatják a felületeinken, és itt a rádióban is. Ismétlésben egy hét múlva is itt lesz a Lélektér. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.